És megkérlek benneteket, hogy legyetek kedvesek, a Lukács evangéliuma 11. fejezetének, 11. fejezeténél kinyitni a Szentírást, és majd ott a 21. verstől olvasom az igét. De először a gyerekeknek szeretnék néhány gondolatot mondani. Tegye fel a kezét, aki gyerek, és aki esetleg ki is jön ide előre. Igen. Ennyien vagyunk, gyerekek? Jó. Robi nem ide indult. Szóval, emlékszel biztos arra, hogy meg aki esetleg kim van gyerek is hallgatja, hogy beszéltem az oroszlánról az egyik ige hirdetésben. Az oroszlán kinek a jelképe? Erős, bátor, ő a király, hát Jézus jelképe. Egyrészt, de érdekes módon ez a jelkép egyébként másnak is a jelképe, és szeretnék neked most egy igét olvasni a Péter első leveléből. Azt mondja Péter nekünk, azt írja, józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el, akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben. Na, kinek a jelképe még akkor az oroszlán? Kiről beszéltünk itt? Az ördög, sátán, igaz, aki a mi ellenségünk, és aki hasonlóképpen úgy jár, mint az oroszlán. Ugye itt a kenyai testvérek így egyik ebédnél mesélték, hogy hát ők már láttak oroszlánt, szóval az egy veszedelmes egy állat, mi csak egy állatkertbe. Szóval gondoljátok meg, hogy azt mondja, és gondold meg, hogy azt mondja, hogy álljunk ellent az oroszlánnak. Hát miről beszél? Hát ha jön egy oroszlán, akkor mindenki menekül és szalad. Mi az, hogy ellenállni? Le lehet győzni egy oroszlánt? Mondjuk egy embernek? Látod, Barbie még a szemüvegét is eldobja ettől a kérdéstől. Szóval, képzeljétek el, ezt én egy magyar állatkertekről szóló könyvben olvastam gyerekkoromban, már nem tudom, milyen könyv volt ez, hogy volt egy magyar idomár bácsi, akinek a feladata az volt, hogyha befogtak egy vadon élő oroszlánt, és azt elhozták az állatkertbe, akkor azt megszelidítse. Hát ugye van olyan oroszlán, ami ott születik az állatkertbe, és az megszokja az állatkerti körülményeket. De hát az az oroszlán, ami kin jár a szabadban, és utána hirtelen egy ketrecben találja magát, az annak nagyon nem tetszik, és hát lázadozik az ilyen állat, jogosan egyébként. És képzeljétek el, hogy ez a magyar állatkertben dolgozó bácsi, ez tudta a módszerét, hogyan kell ellenállni az oroszlánnak. És gondoljátok meg, amikor először látták a munkatársai, akkor sikítoztak, meg kiabáltak, hogy gyere ki onnan! Fogta magát, és besétált a vad, tehát a vadon született oroszlánnak a ketrecébe. Hát mi történt ezután szerintetek? Hogy fogadta az oroszlán? Az oroszlán rátámadt, hogy most akkor megeszlek, ugye? Nagy az oroszlán szája. Rettenetes. És gondoljátok meg, ez a bácsi nem vitt mást magával, csak egy cirok seprűt. És annak azt úgy fogta, hogy a seprű részét fogta, tehát a nyele volt előre. Oda ballagott. És amikor az oroszlán azt mondta, ó, most megeszlek. Puff! Kapott az orrára az oroszlán egyet. Az oroszlánnak van egy gyenge pontja. Ez melyik? Az orra. Az orra meg a nyelve, de itt az orrára kapta. És az oroszlán ezzel az egyel nem tud mit kezdeni. Tehát valaki az orrára csap, csak hát ugye elég gyorsnak kell lenni ahhoz, hogy valaki, meg elég komoly lélek jelenlét kell, ugye ez egy nagyon jó kifejezés, lélek jelenlét, hit kell ahhoz, hogy valaki eljusson odáig, hogy merjen oda csapni az oroszlán orrára. Az oroszlán megrettent, és azt mondta, hát ez borzasztó, hát valaki orron ütött. Na megállj, csak most megeszlek. Puf, még egyet kapott. És még egyet. És még egyet. És amikor az oroszlán csak megpróbált megmozdulni, már kapta a következőt az orrára. És nem, az oroszlán nem tudja védeni az orrát, csak úgy hagyja, lekushad, és így csinál. És így megüt az oroszlán a fickó előtt, az idomár előtt, és az idomár így szépen megtanította, hogy ő a főnök. És ő bármikor bemehetett, nyilván mindig seprűvel ment, az oroszlán már tudta, hogy ezzel nem jó újat húzni. Sátánnak van gyenge pontja? Ugye nagyon erős, nagyon félelmetes, azt szereti, erről fog szólni az igehirdetés is, azt szereti, a fitoktathatja az erejét, és arról beszélünk, hogy új sátán milyen rossz. Képzeljétek el, nagyon sok felnőtt, vagy képzeld el, nagyon sok felnőtt egyébként dicséri sátánt. Amikor panaszkodunk, amikor a nehézségeket soroljuk, amikor a saját hibáinkat, hogy milyen rosszak vagyunk, meg milyen ügyetlenek, akkor kit dicsérünk? Hát sátán. Sátán meg boldog, hogy na tessék, hát ezek is ismerik, hogy milyen erős vagyok. De sátánnak van egy gyenge pontja. Ez mi a gyenge pontja? Az igen, és egyáltalán bármilyen eszköz, amivel Jézus Krisztust segítségül hívjuk. Jézus Krisztus ugyanis erősebb sátánnál. És látszólag egy seprű az nem különösebb nagy eszköz, ugye? Nem egy puskával vagy egy ágyúval mentek be az oroszlánhoz, csak egy seprűvel. De Jézus Krisztus az a fegyver, akivel sátán nem tud mit kezdeni. És éppen ezért nagyon fontos, most ezt neked is mondom, imádkozni is, az igét is olvasni, mert akkor vagyunk védve. Különben ugye azt olvassuk, hogy sátán mint egy oroszlán ránk támad. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy mindenki, te is, meg a felnőttek is komolyan imádkozzanak, és erről fogok majd a továbbiakban beszélni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál. Szóval Lukács evangélium a 11. fejezetét olvassuk el, illetve a 11. fejezetéből csak egy rövid részletet, amikor ugye Jézus meggyanúsítják azzal, hogy ő hát igazából az ördög hatalmával űzi ki a démonokat, meg a betegségeket, akkor egyszerűen azt mondja Jézus, hogy hát az úgy nehéz lenne, mert hogy én pont az ördög országát, meg tevékenységét tönkre teszem, és hát amely ország meghasonlik ma önmagával, az pusztulásra van ítélve, tehát az ördögnek nem célja a saját területén rombolni, márpedig Jézus hódítóként, győztesként lép be sátán birodalmába, és ezzel kapcsolatban mondja el ezt a történetet. Tehát Lukács 11. fejezet 21. versét olvasom. Mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amilyen van, békességben van. De mikor a nálánál erősebb reájövén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, melyben bízott, és amit tőle zsákmányol, elosztja. Aki velem nincs, ellenem van, és aki velem nem takarít be, tehát nem arat, tékozol. Mikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresvén, és mikor nem talál, ezt mondja, visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. És oda menvén, kisöpörve és felékesítve találja azt, akkor elmegy, és maga mellé vesz más hét lelket, magánál gonoszabbakat, bemenvén ott lakoznak, és annak az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Ugye erről szól a példázat, ugye azt mondja el, hogy van egy ház, amit fegyveresek őriznek. Ugye most, amikor már sokat hallunk háborúról, tudjuk, hogy van ilyen, hogy egyszerre csak megjelenik egy katonai osztag, és birtokba vesz egy magánházat, esetleg kiűzi onnan az ott lakókat. Tehát katonák gyakorlatilag ilyen háborús helyzetet idéz az egész, beköltöznek egy házba. De jön egy felszabadító csapat, akik kiűzik őket, és mi a történetnek a kulcsmomentuma? Hogy visszatérnek az előző katonák. De miért tudnak visszatérni az előző katonák? Mert üres a ház. Ugye? A történet szerintem nagyon egyszerű és nagyon érthető. Nincs semleges terület. Hát vagy az egyik fegyveres csapat uralja az énedet, te vagy a ház, vagy pedig a másik fegyveres csapat. Tehát sokáig nem fogsz tudni, a valóságban igazából egy pillanatig sem tudsz szabad lenni. Tehát mi nem vagyunk szabad lények, függő lények vagyunk, valaki uralma alatt élünk. Vagy az egyik hatalom, vagy a másik hatalom uralma alatt élünk. Most egyébként azért is mondom el ezt az igehirdetést, mert ugye többektekkel beszélgettem, és mindig felmerült ez a gondolat, hogy hát igen, vannak démonok, és persze a démonokról vagy Sátán birodalmáról túl sokat nem érdemes beszélni, amiről beszéltem itt a gyerekeknek is, hogy egyszerűen Sátán szereti azt, ha vele foglalkozunk, de azért a másik véglet sem működik, hogy ne vegyünk tudomást arról, hogy nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem hát a gonoszság hatalmai ellen, tehát akik itt vannak. Egy háborúban vagyunk, akár tetszik, akár nem. Egy háborúban vagyunk, ahol mi is valamelyik oldalra besorulunk, és nagyon nem mindegy, hogy melyik oldalra sorulunk be, és itt is fegyvereket használunk. Tehát én érzékelem azt egyébként, hogy hívő emberek között is van olyan, hogy foglalkozunk a racionális dolgokkal. Igen, szervezünk, tervezünk, elintézünk, ügyintézünk, de azért nem vesszük észre, hogy az eredményességünk nagyban függ attól, hogy mennyire vannak lelki fegyvereink. Tehát amikor egy egyházban eltűnik az, hogy gondolkodunk a természet feletti küzdelemről, és szimplán csak azon gondolkodunk, vagy azzal törődünk, hogy mit tehetünk meg mi a saját erünkből, akkor ott nagyon nagy problémák vannak, mert Sátának ez pontosan ez a célja, hogy egyszerűen ne vegyük tudomásul, hogy vannak olyan határaink, amiket nem tudunk túllépni, viszont hogyha nem kapunk természetfeletti segítséget, akkor egyszerűen biztos a vereség. Bármilyen okosak vagyunk, ugye ez kifejezetten azokra vonatkozik, akik valamiben jók, vagy erősek, vagy ügyesek, vagy okosak, és bíznak magukban, hogy hát majd ők elintézik a dolgokat, de csomó határterület van, és most már egyre közeledik az idő, amikor egyre többször szembesülünk a magunk véges voltával, a magunk gyengeségével. Egy csomó határterület van, ahol egyszerűen csak akkor tudunk győzelmet aratni, hogyha természetfeletti segítséget kapunk. Ettől egyház az egyház, igaz? Tehát különben nem nevezhető egyháznak az egyház. És Jézus ugye ezt akarja velünk tudatosítani, hogy nem maradhat üresen az a ház, nem maradhat kisöpörve, illetve azt is tudatosítanunk kell, hogy egyszerűen van egy ellenségünk, aki, ahogy olvastam a Péteri levélben is, keresi, oroszlánként, ordító oroszlánként, tehát félelmet keltve keresi azt, hogy ki az, akit legyőzhet, és bocsánat, de egy egészen ijesztő dolgot is olvashatunk itt, mert most, ha magadról olvasod azt, hogy benned lakna esetleg Sátán, akkor azért ugye ez egy kicsit kellemetlen megfogalmazás. Ugye? Pedig ugye azt mondja, hogy a kiinduló pont az, hogy a házban az erős fegyveres lakik, aki erős, de nem a legerősebb, tehát ez nyilvánvalóan Sátán. És ugye ezt úgy azért olyan kellemetlen így kimondani, hogy nem, hát én hívő ember vagyok. Lehet hívő ember démonoktól megszállott? Érzékeny, ugye? Érzékeny kérdés. Hát lehet, igen. Ugye mind azok a tudatos bűnök, amiket nem győztünk le, azokhoz démonok csatlakoznak. Tehát a bűn, amit megengedünk az életünkbe, akármilyen oknál fogva, akár félelemből, akár hanyagságból, akár engedünk a vágyainknak, a bűn az gyakorlatilag nem csak egyszerűen egy ideológiai probléma, hanem az természetfeletti lényeket fog bevonzani. És ezt úgy azért nem szoktuk talán így kimondani, de ugye maga Jézus pontosan erről beszél, és nem egy helyen beszél, ugye emlékeztek rá, amikor a farizeusoknak is mondja, hogy ti az ördög atyától valók vagytok. Fú, hát az egy skandalum volt, egy botrány volt, egy ilyet mond vallási vezetőknek. Hát ők a vallási vezetők, hát teológiát végeztek, és csomó diplomájuk van, hogy lehetnének ők démonoktól megszállottak. Jézus mégis ezt mondja, szóval ez egy nagyon, nagyon érzékeny kérdés,
hogy mit kezdünk a lakóinkkal, az albérlőinkkel, hogyha rájövünk, hogy vannak. Ugye? Nem tudom, hogy ti voltatok egy gyerekkorotokban tetvesek. Nem azért, mert nem fürödtetek, hanem mert hát volt az osztályban esetleg, az iskolában olyan, aki tetves volt és befertőzte az osztályt. Hú, de kellemetlen volt, nem? Egyáltalán beismerni. De hát nem lehetett mit csinálni, mert még mindig jobb volt beismerni, és utána elmenni az orvoshoz, és valahogy lenyíratni a hajunkat, ugye, meg mi is voltunk annak idején, meg így bedörzsölni a fejünket, mint megtűrni a tetűt. Hát azért az nem lehet, igaz? És valahogy Jézus is erről beszél, hogy nem lehet, egyszerűen nem engedheted meg. És a másik, ami ugye az előző igében, a Péteri igében volt, hogy Sátán meg akar félemlíteni. Tehát, hogy te nem merd igazából felfedni azt, hogy veled esetleg ilyen szintű baj van. Hát azért az olyan kellemetlen. Tudjátok, mi jut eszembe? Most direkt ilyen szélsőséges példákat mondok, mint a tetű is, vagy a pedofilok. Ugye tanítják azt, és egyébként gyerekeknek ez egy fontos információ, hogy vannak olyan felnőttek, akik ugye bántalmazzák a gyerekeket, és nem akárhogy bántalmazzák, és ugye ezek a gyerekek nagyon sokszor nem merik elmondani, hogy őket esetleg testileg valaki fogdossa, vagy különböző megjegyzéseket tesz, vagy olyan ajánlatokat tesz, amik nem becsületesek. Ezek a gyerekek nem merik elmondani. Sátánnak is ez a taktikája, hogy nem merd elmondani, mert akkor ilyen és ilyen következményei lesznek, megszégyenülsz, és a gyereknek is ezt mondja, ugye, hogy bántani fogom a szüleidet, meg majd téged is, hogyha elmered mondani. És mit kell mondani a gyerekeknek, hogyha van egy ilyen bántalmazó? Van három szabály: menekülj, kiálts, és jelensd fel, vagy hív segítséget, ugye? Tehát, hogy azonnal radikálisan tenni kell valamit. Ez nem olyan, hogy hát várakozom egy kicsit. Mert mi a történetnek a lényege? Hát egy kicsit várakozott az illető, ugye. Kimentek a lakók, az albérlők, ki lett söpörve a ház, feletékesítve, de üresen lett hagyva. És ugye leírja a folyamatot, hogy hát egy kicsit vár, meg kering az a gonosz lélek, de aztán visszajön. És ez a várakozás, ez egy drámai dolog. És ezt nem vesszük sokszor észre. És Jézus azért beszél ilyen elég konkrétan, elég nyilvánvalóan, hogy vegyük komolyan, hogy ez az egész küzdelem, ez egy szellemi harc, ez egy természetfeletti harc. És ugye itt volt egy imahét. Nem tudom, hogy ki imádkozott otthon, ki nem, de ez egy döbbenetesen fontos dolog, azt gondolom, és ezen múlik alapvetően minden, mert lehet, hogy mi nagyon sokat tudunk a Bibliáról, de nem vagyunk élő kapcsolatban az Istennel, hát akkor sajnos nem leszünk hatékonyak, és az erős fegyveres az nálunk erősebb, tehát birtokolni fogja a házat. Hogy ez egy hihetetlen fontos dolog, és én azt éreztem egyébként az ima héten, hogy akikkel együtt imádkoztunk, akár Zoomon, akár személyesen, hogy ugye a lélek kezdett bizonyos hangsúlyokat megerősíteni bennünk. Tehát, hogy én azt éreztem, hogy úgy az ima hét első napja, meg a tizedik napja között volt különbség, tehát az imádságuk úgy mélyültek, meg egymásra tudtunk hangolódni. És van egy nagyon jó könyv, valakinél van is, ez a Kidder, nálad van, Györgyi? Még Klárikánál van. A Joseph Kiddernek a Fejlődő gyülekezetek 4 nagy titka, és ott az egyik alapvető és az egész könyvben végighúzódó gondolat az, hogy háromféle gyülekezet van. Ima nélküli gyülekezet, gyülekezet imádsággal, és az ima gyülekezete. Ezt még sokszor el fogom mondani, mert szerintem ezen múlik minden gyakorlatilag az egész hitéletünkben, hogy amit megértettünk az igéből, azt éljük-e, és ahhoz erőt kapunk-e az Istentől. Ugye az ima nélküli gyülekezet az, ahol mindennel foglalkoznak, de az imára egyszerűen nincs idő, nincs igény. A gyülekezet imádsággal az ugye az átmeneti állapot, amikor hát érezzük, hogy imádkozni kell, de nincs rá se energiánk, se időnk, úgyhogy ilyen elsietett, elkapkodott imádságok vannak, hogy Urunk, segíts meg, és akkor szaladunk tovább. De ugye az imádságnak pont az a lényege, hogy, hogy önismeretre vezessen, és szembesítsen azokkal a dolgokkal, amik bennünk vannak, és átéljük a megszabadítást, mert az Isten akkor tud velünk együtt működni, ha bennünk nincsenek albérlők. Ugye most direkt mondom így, nincsenek ezek a kis lakók. És leírja ez a Joseph Kidder adventista testvérünk ezt a tapasztalatot, hogy ő is úgy volt, hogy, hogy ugye a gyülekezetével imádkoztak, és voltak is bizonyos eredmények, de jöttek nehézségek is. Ugye, mert akkor, amikor valakit ki akarnak rakni a házból, ahol ő békességben van, azt olvassuk, hát az nem fog tetszeni neki. Tehát mindig és törvényszerűen, ahol elkezdünk imádkozni, ott jönnek a bajok, problémák, egyéni életünkben, betegségek, külső nehézségek. És azt mondja, hogy ő is átküzdötte magát ezen a krízisen, hogy nem hagyni abba az imádságot, hanem még inkább imádkozni a nehézségek ellenére. És azt mondja, hogy van egy holdpont, és a gyülekezet átmegy rajta, akkor utána hopp, elkezd fölfelé emelkedni. És azt mondja, hihetetlen dolgok történnek azokban a gyülekezetekben, amik már megtanulnak imádkozni, tehát nem csak tudják, hogy van ez a fegyver, hanem használják is, ugye egy fegyverrel nem elég rendelkezni, hanem azt ügyesen kell forgatni is. És azt mondja, hihetetlen dolgok történnek, egyszerűen maguktól jönnek emberek. Tehát, hogy az Isten elkezdi küldeni az embereket. Itt is Szombathelyen egy csomó olyan ember van, aki nyitott, aki alapvetően szereti a szívében az Isten, csak esetleg nem tud róla. És az Isten azt mondja, jó, hát várunk még, mert még nem vagytok ott, hogy be tudjátok őket fogadni. És amikor viszont egy gyülekezet úgymond átadja magát az Istennek, és hagyja, hogy az Isten lelke kitisztítsa, és kirakja a lakókat, akkor onnantól kezdve az Isten elkezdi növelni a gyülekezetet. Tehát ez a gyülekezet növekedésének a legtermészetesebb módja. Nem mi fogjuk lasszóval az embereket, hogy majd gyertek ide, hanem az Isten lelke fogja ezt így munkálni. És ugye, ha meg nem foglalkozunk a lelki dolgokkal, akkor törvényszerűen következik a példázatnak a másik fel. És ezt szeretném így bemutatni, van egy nagyon-nagyon szemléletes rész a Bibliában, Királyok első könyve 21. fejezetében olvassuk azt a részt, amikor Illés megfeddi Akháb királyt. Tehát Királyok első könyve 21. fejezetében. Nem fogom az egészet felolvasni, mert nagyjából ismeritek is többségetekben a történetet. Tehát arról van szó, hogy a király megkívánja Nábót szőlőjét, és akkor felesége Jézabel azt mondja, hogy semmi, hát koncepciós perrel eltávolítjuk az útból a gazdát, és tiéd lesz a szőlő, és ez így is lesz. És miután gyakorlatilag koholt vádak alapján halálra ítélik Nábótot, és ki is végzik, akkor lemegy Akháb, ugye, hogy birtokba vegye a szőlőjét, és nagyon elégedetten konstatálja, hogy övé a szőlő, milyen egyszerűen meg lehetett szerezni, csak hát ott van Illés próféta, és egy olyan halálos ítéletet közöl vele, ami sokkolja Akháb királyt, még ezt a kemény szívű királyt is. És ami a történetnek a nagyon érdekes fordulata, az a 21. fejezet 27. versétől olvasható, tehát 1 Királyok 21-27. Lett pedig, mikor meghallotta Akhábe beszédeket, megszaggatta a ruháit, és zsákba öltözött, és böjtölt, és zsákban aludt, és nagy alázatossággal járt. Szólt az Úr tesbites Illésnek mondván, nem látta-e, hogy Akháb hogyan megalázta magát előttem? Mivel hogy pedig megalázta magát előttem, nem hozom rá a veszedelmet az ő életében, hanem csak az ő fia idejében hozom el a veszedelmet az ő házára. Tehát Akháb király tényleg azért jó példa, mert nagyon mélyen volt ez az ember, nem? Tehát egyikünk sincs ilyen mélyen. A bálványimádásban, a bűnben, a gonoszságban. És az az ember megalázta magát. Magyarul elfogadta az Isten segítségét. És annyira, hogy az Isten azt mondta Illésnek, hogy nézd, előttem ez hiteles. És tényleg nagyon nehéz lehetett Jézabel mellett egy bálványimádó környezetben elismerni az Isten ítéletét, megszaggatni a ruháit, tehát ő bevallotta a bűneit, ő komolyan, nyilván amennyire ő abban az állapotában tudta, de képes volt arra, hogy megalázza magát. Tehát mindegyikünk képes megszabadulni az Isten segítségével a lakóinktól. de nem ér itt véget a történet. Ha olvassuk a 22. fejezetet, akkor itt van az a bizonyos idő, amiről a példázat is beszél ott Lukács 11-ben. És három esztendő lefolyt úgy, hogy nem volt hadakozás a Szíria beliek és Izrael között. Ugye Akhábnak nem az volt a feladata, hogy ő hadakozzon, neki a saját országát kellett volna rendbe tenni, megszabadítani a bálványoktól. Tehát ez a reformáció, ami ott a saját életében elindult, ennek folytatódnia kellett volna. Tehát ezért volt bűn neki hadakoznia. De a harmadik esztendőben aláment Józsafát, Júda királya, az Izrael királyához. Akkor mondta Izrael királya, tehát Akháb az ő szolgáinak, nem tudjátok-e, hogy Rámot Gileád a miénk, és mi hallgatunk, és nem vesszük vissza a Szíria királyától. Három év múlva visszarendeződik, ugye? Teljesen más a gondolkodása. Lapozzuk fel Krónika második könyve, 18. fejezetét, mert ezt a beszélgetést Józsafát és Akháb között, tehát hogy eldöntik, hogy végül is Rámot Gileád ellen elindulnak, ezt nem akármilyen szituáció előzi meg, és így olvasom Krónika második könyve 18. fejezetében ezt a helyzetet. Nagyon érdekes ige, tehát maga az ige is nagyon érdekes. Krónika második könyve 18. fejezetében, ugye arról van szó, hogy azért a forma kedvéért Akháb megkérdezi a prófétáit, akik persze bálványimádó proféták, és ugye királyi pénzből élnek, tehát azt fogják mondani, amit Akháb király szeretne. De azt mondja Józsafát, hogy azért kérdezzünk meg már még egy prófétát esetleg, és ugye így olvasom Mikiás proféciáját a 2. Krónika 18-14-től. Mikor azért a király elé jutott, akkor mondta a király neki, Mikiás, elmenjünk-e Rámot Gileád ellen a hadba, vagy elhagyjam? És mondta, menjetek el, és jó szerencsétek lészen, kezetekbe adatnak azok. És mondta a király neki, hányszor esküdtesselek meg téged, hogy az igaznál egyebet ne mondj nékem az úr nevében. Akkor mondta, láttam az egész Izraelt elszéledve a hegyeken, mint a juhokat, amelyeknek pásztoruk nincsen. És azt mondta az Úr, nincsen ezeknek uruk, térjen meg ki az ő házához békességben. És mondta az Izrael királya Józsafátnak, nem, de nem megmondtam, hogy nem fog nekem jót jövendőlni, hanem rosszat. Ismét mondta, halljátok meg az Úr szavát, már hogy ezt Mikeás próféta mondja. Láttam az urat ülni az ő királyi székében, és az egész mennyei sereget jobb és bal keze felől mellette állani. És mondta az úr, kicsoda csalja meg Akhábot, az Izrael királyát, hogy felmenjen és elveszen Rámot Gileádban. És ki egyet, ki más szólt. Akkor jött egy lélek, aki megállván az úr előtt mondta, én akarom megcsalni őt. Az úr pedig mondta néki, mi módon? És felelt, kimegyek és leszek hazug lélek az ő összes prófétái szájában. Mondta azért, csald meg és győzd meg, menj ki és cselekedjél úgy. Íme azért most az Úr adta a hazugság lelkét ezente prófétáid szájába, az Úr szólott veszedelmes dolgot ellened. Akkor odalépett Sedékiás, a Kénán a fia, és arcul csapta Mikeást, és mondta, melyik úton távozott el az Úrnak lelke tőlem, hogy csak neked szólana? Felelt Mikiás, íme meglátod magad azon a napon, amikor egyik kamrából a másik kamrába mégy, hogy elrejtőzhessél. És utána Mikiást börtönbe vetik. Nagyon érdekes, nem? Tehát, hogy gyakorlatilag jönnek a mennyei seregek, és Isten megengedi azt, hogy megkísértsék. Hát ez az olyan szörnyű, nem? Megcsalják. Becsapják, amikor hát ő az igazságot keresi látszólag. A valóságban pedig nem. Tehát ez a tragédia, és itt még önérzeteskedik is ugye az egyik hamis próféta, mert azért kellemetlen bevallani, hogy meg vagyok csalva, meg be vagyok csapva. De ugye az egésznek a kulcsa az a három év, amiről nem írja, hogy mi történt. És a mi életünkben is elszaladnak évek. És megnyugtatjuk magunkat, hogy hát velünk minden rendben van, nyugodt, semmi probléma nincs, hát az Úr megbocsátott, én megaláztam magam, de nem folytatódik a történet. Tehát úgy lelkileg pang Akháb. És észre nem veszi, hogy a háttérben Sátán szépen előkészíti az eseményeket, és van egy kísértés, egy pillanat, és az a drámai, hogy nem tudja, ekkor már nem tudja, hogy ő már régen nem az Isten hangját hallja a prófétáink keresztül, hanem Sátán hangját. Ugye azt szokták mondani, egy dolog, hogy hazudsz másoknak, az nem jó, de amikor magadnak hazudsz, és be is csapod magad, akkor már nincs, aki felébresszen. És ugye ez a végzetes öncsalás állapota, ami itt van. És ugye az egész történetnek, újra mondom, és a lényege ennek is, a példázatnak is, az idő. Mit csinálsz abban az időben, amikor az Úr megszólított, egészen a kísértésig? Mert ugye Akháb válaszolhatott volna másképp is. Hogy telik az életed ideje? Mennyire van időd imádkozni, mennyire van időd rendszeresen önvizsgálatot tartani, és mennyire hagyod, hogy az Isten felépítse a védelmi rendszeredet, vagy pedig készületlenül sodródsz az időben, és várod, hogy hát valami csak lesz. Igaz? És sok ember úgy van vele, hogy velem nem történhet meg. Hát az Akháb királya megtörtént. De hát én... Hát velem nem történhet, de megtörténhet, mert Sátán bölcsebb, erősebb és rafináltabb nálad. Ne gondold, hogy nem lehet téged becsapni. Egyszerűen erről beszéltünk szombatiskolán is, aki őrzi a házat, és aki éber, azok maradnak meg. Tehát én most egészen konkrét javaslattal állok elétek, és ez volt a bevezetője a gondolatnak, de a javaslat ez rövidebb lesz, hogy folytassuk ezt az ima hetet. Mert most így tényleg nagyon jó volt imádkozni, akik részt vettek benne, szerintem azt tapasztalták. De megállunk, és vége az ima hétnek, akkor úgy konstatáljuk, hogy hát ez jó volt, jót imádkoztunk. Kipipáltuk, hogy hát mi tartottunk 10 napos ima alkalmat is, de jó volt. És akkor ott vagyunk, hogy mi vagyunk a gyülekezet imádsággal. Hát szoktunk is imádkozni. Legközelebb majd mikor lesz ima hét? Ősszel. Ugye? Ősszel? Tavasszal? Tavaszi ima hét. Negyedéves ima nap lesz. Áprilisban. Hát akkor addig nem imádkozunk, de akkor megint nagyon buzgón fogunk imádkozni. Értitek? Tehát valahogy a gyülekezetnek vagy megküzdi azt, hogy imádkozik, és folyamatosan, és nem hagyja, hogy csak így történjenek az események, olyan véletlenszerűen. Miért van az egyébként, hogy egyik ember a másikkal összevész? Miért van az, hogy hirtelen emberek fordulnak és elmennek? Azért, mert Sátán nem pihen. Tehát lehet, hogy mi pihentetjük az imádságot, és úgy vagyunk vele, hogy hát most másra figyelünk, de ő nem fog pihenni, abban biztosak lehetünk, igaz? És miközben azt gondoljuk, hó, hát ez a véletlen műve, az, hogy emberek egymásnak esnek, vagy feszültségek vannak, hát igen, ilyenek vagyunk. Nem. Sátán ott van, és dolgozik, és ha nincs nagyon komoly ima élet a háttérben, és nem imádkozik a gyülekezetnek a teljessége, akkor gyakorlatilag Sátánnak könnyű préda vagyunk. Mint egy oroszlánnak egy ember. Nem vagyunk neki akadály. Viszont, hogyha, és itt van egy másik dolog, hogyha mi imádkozunk, akkor nem csak egyszerűen védelmet kapunk Sátán ellen, hanem a Szentlélek kiárad. Van egy nagyon jó ige, csak a Károly nem így fordítja, hogy amikor Sátán támadásba lendül, akkor az Úr lelke zászlót bont ellene. Ez az angol fordításban van, majd Valikát megkérem, hogy mutassa meg az angol fordítást. Tehát nekünk az a célunk, hogy ne egyszerűen, védelemre játszunk, hogy ne érjen bennünket kísértés, hanem nekünk kell Sátán országába hódítóként belépnünk. Tehát nem a történetnek nem ott a vége, hogy jaj, de jó, hát nálunk lakik az erős fegyveres, hanem igen, ezt sok helyen olvassuk a Bibliába, ugye Kánaán földjét is el kellett foglalniuk a zsidóknak. És van egy óriási ige a korintusi első levélben, mindjárt mondom, hogy hol a 10. fejezetben, nem, korintusi második levél 10. fejezet 3-tól 5. versig terjedő részében, és ez lenne a záró igéje az ige hirdetésnek. És ez így hangzik, tehát 2 Korintus 10:3-5, egy óriási ige szerintem, egy óriási gondolat, ezt fogalmazza meg Pál, ha megtaláltátok, 2 Korintus 10:3-tól, mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására. Tehát a hódító háborút kell folytatnunk. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett. Tehát lehet, hogy fitoktatjuk, hogy mennyire okosak vagyunk, de nem ez a feladatunk, hanem hogy sátán területeit elfoglaljuk. És fogjuk lejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. És csak idáig olvasom. Én ezt kívánom nektek, hogy a mi vitézkedésünk, a ti, meg az én vitézkedésem se testi vitézkedés legyen, hanem mennyei fegyverekkel való vitézkedés legyen. Jó Isten áldja meg számotokra az igét. Amen.
Isten tiszteletünk befejezéseként keressük meg a 261-es számú énekünket. Imádság előtt az első-második verset, majd imádság után a 3. verset énekeljük. 261-es énekünket.
Need Segítse harcod, mégyen derítse arcod, hogyha uradnak hallod, ő majd megerősít.
Imádkozzunk. Drága szerető Istenünk, mennyei Atyánk, Urunk, mi elismerjük, hogy gyengék és erőtelenek vagyunk a gonosszal szemben, de köszönjük neked, Istenünk, hogy te itt jártál a földön, értünk jöttél, és legyőzted a gonoszt. Beléptél az ő birodalmába, és elragadtad zsákmányként, Urunk, az ő javait, és a gonosz most már nem formálhat jogot ránk, hanem a tiéd vagyunk. Hálát adunk, Istenünk, hogy te elszenvedted a gonosznak a haragját, és köszönjük, Istenünk, hogy te szelídséggel, türelemmel kitartottál, és legyőzted őt. Te vagy a szabadító. Téged dicsőítünk, áldunk, és magasztalunk, Urunk, mert te, Urunk, annyira bátor voltál, hűséges és jó hozzánk, és mi sem akarunk hűtlenek lenni hozzád. Jöjj a mi életünkbe, kérünk a te lelked által, és könyörgünk, Istenünk, indíts meg bennünket, hogy érted a te dicsőségedért, nem is saját magunkért, de a te műved előre haladásáért, Urunk, add, hogy imádkozva, hittel betöltekezzünk lélekkel, áld meg ezt a közösséget, és köszönjük az imahetet, és köszönjük, Istenünk, hogy te tanítasz meg bennünket használni az ima fegyverét. Jézus nevében könyörögtünk, és köszönjük, hogy meghallgattál. Amen.
Amen. A megkezdett énekünk a harmadik versét énekeljük.
A győztesnek Isten majd koronát nyúj, hajt minden mindig, oly biztos az Úr. Ha csüpped a lélek, ha fárad a szív, nézd mindenkor Jézus, ő megerősít. Kérd, hogy segítse harcod, légyen derítse arcod, hogyha uradnak vallod, ő majd megerősít.
Én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító. Én az Úr vagyok, szent Istenetek, Izraelnek teremtője, királyotok. Én hirdettem, és megtartottam, és megjelentettem, és nem volt idegen Isten köztetek. Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Mostantól fogva is az leszek, és nincs, aki az én kezemből kiragadjon benneteket. Cselekszem, és ki az, aki azt megváltoztatja? Ézsaiás 43. fejezetéből. Amen.